Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét, amint írva találjuk azt a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 5. részében a 27-től 32-ig terjedő versekben. Istennek szent igéjét a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból az 5. rész 27. versétől a 32-ig terjedő versekből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Ezek után pedig kiméne és látta egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ül vala és mondané ki, kövess engem. És az mindenét elhagyván felkele és követi őt. És Lévi nagy lakomát készíteni ki az ő házánál, és valahogy nagy sokasága a vámszedőknek és egyebeknek, akik ővelük letelepedtek volt, és köztük az írástudók és a farizeusok zúgolódának az ő tanítványai ellen, mondván, miért esztek és isztok a vámszedőkkel és a bűnösökkel. És felelve Jézus mondanékik, az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket a megtérésre. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, nagyon érdekes elképzelések vannak a világban arról, hogy a mai időkben, ebben az úgynevezett modern világban kik keresik Istent. És egész biztos, hogyha megkérdeznénk embereket, egy ilyen gyors közvéleménykutatást végeznénk, nem itt a templomban, hanem kint az utcán, akkor jó részt azok az adatok jönnének ki, amelyeket itt én most sorolni fogok. Többnyire elesettek, betegek, öreg emberek, azok, akik Istent keresik. Ha szeretném összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy olyanok, akik rászorultságban élnek. Valami fajta kiszolgáltatottság veszi körül az életüket. És akkor itt van ez a történet, amelyet hallottatok, amelyet talán többen is ismernek az itt ülők közül. Lévinek, a későbbi tanítványnak, vagy más nevén, tanítványi nevén Máténak a története, akit elhív Jézus Krisztus, és ebben az elhívás történetben az az érdekes, érdekfeszítő, hogy felülírja mindazt a fajta gondolkodási sémát ez a történet, amit elképzelünk, vagy amiről az előbb szóltam. Hiszen Lévi vámszedő volt, ismerjük innen a történetből, a hatalom megbízásából egy olyan fontos pozícióban, ahol a monopól helyzetben néhányad magával a rómaiak megbízásából megvolt a biztos bevételi lehetősége, a vám, amelyet begyűjtött és amelynek egy részét továbbadta a római hatóságoknak, és nem kis részét megtartotta magának. A vámszedők kettős megítélés alá estek abban a korban. Jézus kortársai és különösen a vallásos zsidók iszonytatóan határolódtak el a vámszedőktől, hiszen közülük valók voltak legalábbis származásilag, és úgy tartották, hogy ezek az emberek eladták a lelküket. A szót talán értjük, nem ide passzol, mert egy későbbi történelmi korból való a fogalom, tehát janicsár lelkűek lettek. Akik a saját népük ellen fordultak, legalábbis részt vettek a saját népüknek a kizsákmányolásában. Ugyanakkor a másik még iszonytatóbb volt a vallásos zsidóknak a szemében, Ugyanis azáltal, hogy ők érintkezésbe léptek a rómaiakkal, a közösségen kívüliekkel tisztátalanokká váltak. És nem véletlen, hogy a Mózes könyvéből olvastunk fel, vagy hallottunk a bibliaolvasás rendjén néhány nagyon fontos dolgot, hogy mennyire fontos volt már az ószövetségi nép számára ez az elkülönülés, a tisztaság, amelyben megkülönböztették a népeket, azokat, akik mögöttük vannak, és akik még előttük vannak, Egyiptomot és Kánaánt, ami előtt állnak, és a gondolkodást, illetve a velük való érintkezés, mennyire fontos volt az önmeghatározás szempontjából, tisztátalanokká váltak, és ez azt jelentette, hogy ezek az emberek kívül kerültek a társadalomban. Kizárták őket a választottaknak a közösségéből. Erről majd még fogok beszélni, hogy mit is jelentett. De a másik oldalon ott van ezeknek az embereknek, a vámszedőknek a helyzete. Anyagilag nagyon is jól jártak, meg tudtak alapozni nem csak maguknak, hanem gyermekeiknek és az utánuk jövő nemzedéknek is, hiszen kora jómódú emberei voltak ők, most viszonylagosan értve a jómódot, tehát ahhoz a korhoz szabva, akik az állami megrendeléseket, ahogy mondta, monopól helyzetben végig tudták vinni. Ők voltak koruknak a kiválasztott vállalkozói, és ezáltal meglehetősen jól szituált emberek. És akkor, amikor vámszedőknek álltak, ők nagyon jól tudták, hogy mi az, amit nyernek, és mi az, amit vesztenek ezzel. Tudták, hogy mit vállalnak. A sajátjaiktól megvetést fognak kapni, közösségen kívülre való szorulást, többszörös megvetettséget, egyszerűen, ahogy itt hallottuk a Bibliából, a bűnös létet vállalták fel magukkal, hiszen a farizeusoknak a szemében a vámszedők és a bűnösök ugyanazt a kategóriát jelentették. Tehát vállaltak valamit azért az anyagi előrehaladásért, amely ezzel a munkával járt. És itt érnék vissza, amire már utalást tettem, testvéreim. Az viszont, hogy elveszítették a közösséget, kívül kerültek. Ez egy borzalmas dolog volt, már elég nehéz megérteni, mert egy másik világban élünk. Ez azt jelentette, hogy elveszítettek mindenfajta kapcsolatot, még a saját családjukkal is. Kivetették őket a társadalmon kívülre, és akkor nem volt társadalombiztosítás. Ha valaki beteg lett, egész egyszerűen, nem gondoskodott senki róla. Családon belül a szolidaritás élt, a nemzetségen belül élt, azon kívül nem. Tehát az, hogy kívül kerültek a társadalmon, a zárt társadalmon, ma nagyon nehéz megérteni. Láttam egy dokumentumfilmet, valamikor régebben talán vannak a jelenlévők között, akik hallottak, Amerikában létezik egy vallási közösség, az ámisok. Filmek is ilyen nagy szalmakalappal a fejükön járnak, zárt kocsikban valamikor még az európai kivándorláskori állapotukat őrzik a 18. századnak a végéről, és egy ilyen úgymond kiugrott fiatalemberrel készítettek egy dokumentumfilmet, aki ugyanazt a viseletet tovább vitte, csak ő nem, tehát tovább lépett, például autót vett és villanyt engedett a házába, és ezért a közösség kirekesztette őt. És mondta, jobban már vállalkozó volt, több alkalmazottja is volt, és mondta, hogy mindene megvan, sokkal több, mint az ő gyerekkorában. Egy valamit viszont nem tud felejteni, és nem tudja az életében feldolgozni, hogy eltűnt mögül-e az a közösség, amely az ő számára a biztonságot és az otthonosságot jelentette. A pénz nem ellentételezte ezt a fajta lelki. Valami ilyesmi, ami itt van, amikor a vámszedőkről van szó, testvéreim, ebben a történetben. Nincs kire támaszkodni. Lehet, hogy van pénz, van összeköttetés, barátai is voltak neki, hiszen olvasuk a történet, végül bemennek hozzá Jézussal, és együtt beszélgetnek. Csak nincs akire támaszkodni. És ugye van egy határ, ameddig pénzzel meg lehet venni dolgokat, és van egy határ, ahol már nem. Amikor a pénz már nem váltja ki, nem váltja ki a szeretetet, nem váltja ki a simogatást, nem váltja ki azt a biztonságérzetet, hogy valaki ott van mellettem. Bármi van, fölemelhetem a telefont és szólhatok neki. Itt van tehát egy ember, ott ül a vámszedő asztal mögött, és azt olvassuk, hogy jön Jézus, és meglátja őt. És nem csak megszólítja, hanem el is hívja. Ezek után pedig kiméne, és látja egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ül vala, és mondta néki, kövess engem. Szüksége van-e a gazdagoknak Istenre? Lehet, hogy nincsen, testvéreim, de Istennek Jézus Krisztusban szüksége van rájuk. És tudja is használni őket. Azt mondja a nagy reformátorunk Kálvin János ehhez az ige szakaszhoz fűzött magyarázatában, hogy ebben az elhívás történetben Krisztus kegyelmének a fényes bizonyítékát látjuk. Hogy nem csak szegény halász embereket választott el a tanítványok seregébe, hanem gazdagokat is, befolyásosokat. Ismerjük az apostolok történetéből, hogy elhívja a 12 mellé 13-ként Pál apostolt, aki korának az egyik legpallírozottabb elméje volt, aki nem csak a zsidó írás tudományban volt otthon, hanem otthon volt a görög filozófiában. Otthon volt az akkori világnak a kultúr nyelvében is, felhasználja Isten. Azt a tiltakozó Saul. Megint mondom, érdekes ez a kérdés, hogy szüksége van-e a gazdagoknak Isten? Lehet, hogy nincs, vagy úgy érzik, hogy nincs sokszor. De az Isten Krisztusban fel tudja használni, Istennek szüksége van a gazdagokra is, abban az értelemben, ahogyan fel tudja őket csodálatos módon használni arra, hogy az ő kegyelmét megmutassa ebben a világban. Mert Isten mindenkit fel tud használni az ő országának az építésére. És mindenkit fel is akar használni. Létezik egy eszményített szegénységi kép az egyházra, vagy a Krisztus követőkre vonatkozóan, ami helyén is van, de csak bizonyos mértékig. Mert Jézus Krisztusban mindenkire szétárad a kegyelem. És tapintható, hogy bárkit fel tud használni Isten. Szegényt és gazdagot, egyszerű embert és nagyon magas befolyással rendelkezőt. Megy Jézus, meglátja ezt az embert és megszólítja. Nem csak megszólítja, ahogy mondtam, hanem hívja, jár és kövess engem. És az mindent elhagyván felkele és követi őt, olvassuk tovább a történetben. Olyan egyszerűnek tűnik, testvéreim, ez a szövegben, nemrég egy kis közösségben együtt voltunk, és éppen ez a bibliai szakasz került elő, és mondtam, hogy olyan egyszerűnek tűnik, gyere és kövess engem, az felkelt, elhagyta mindenét, és követte őt. De tudjátok, testvéreim, ebben a két mondatban micsoda döntés van benne? Egy ember, aki az egész életét, addigi egzisztenciáját felülvizsgálja, valószínűleg ez nem egyik pillanatról a másikra hirtelen megszülető döntés volt, hanem az az eredmény, az a folyamat, amelynek a végén ott találja magát a Jézus oldalán. Ki tudja, mi minden fordul meg ennek az embernek a fejében, ameddig megszületik a döntés. Mert nagyon érdekes, három evangélista írja le, az első három evangélista ezt a történetet, és egyedül csak itt a Lukács írása szerinti evangéliumban, ezért is olvastam innen, fordul az elő, hogy felkelt, elhagyta mindenét, és követte őt. A másik két evangélium nem beszél erről, azt is mondják az írás kutatók, hogy valószínűleg ez az ember még egy ideig tovább végezte a vámszedői munkát. Nem hagyta ott azonnal. hanem ki tudja megbízottjai révén, vagy akár ő maga is tovább dolgozik ebben a történetben, illetve a történetnek ezen a pontján, testvéreim, a megszólítottság pillanatát éri át ez az ember. Hogy őt megszólította Jézus Krisztus. Jézus Krisztusnak szüksége van rá. És ettől kezdve elkezd benne dolgozni ez a tudat. És ki tudja, hogy mennyi időn keresztül dolgozik ez a tudat, ameddig egyszer csak teljesen át tudja engedni az életét. Mert nem úgy van az, testvéreim, hogy mindenkinek van egy ilyen nagy megtérési élménye, és a tegnap még hitetlen volt, és ma hívő. Vannak emberek, akiknek az életében éveken keresztül lassan formálódik az ige, az Isten jelenlét. Van egy megszólítottság, aztán eltelik idő az ember életében. De így, ha visszapörgeti a saját gondolatát, a saját életét, el tudja mondani, azt nem tudja elmondani, hogy tegnapról mára mi változott meg az Istennel való viszonyomban, de azt el tudja mondani, hogy 2 évvel ezelőtt én hogyan voltam az Istennel, milyen kapcsolatban, és most hogyan vagyok. Tapintható a változás. A megszólítottságból, míg eljut az ember a döntésre, lehet, hogy idő telik el. Ahogy mondtam, van, akiben évekig formálódik az Isten akarata, tiltakozik ellene, nem akarja. Aztán egyszer csak mégis azon kapja magát, hogy nem tud menekülni ettől a megszólítottságtól, hiába akart elmenni. Mindent szeretett volna, minden előítéletét, amikor úgy jöttek ezek az éles kérdések, hogy dönteni kellett, bedobta. Szavaiban is tiltakozott, néha nyilvánosan is. És aztán mégis átéri, hogy az Isten akarata, a Krisztus szeretete és jelenléte egyre több és egyre több a belső emberben. Ahogy gyönyörűen a hitvallásunk, a Heidelbergi K.T. mondja, az óember egyre inkább alászáll, és az új ember egyre inkább felemelkedik a Krisztus szerint való az embernek az életében, a döntéseiben. És átéri, hogy egyszer kívánkozik abba a közösségbe, behívja az ő életébe Jézus Krisztust, és kívánkozik abba a közösségbe, ahol a barátaival és Krisztussal együtt tud lenni. Mert olyan gyönyörű ennek a történetnek a végén, hogy ez az ember, ez a vámszedő behívja a barátait, neki vámszedő barátai vannak, akik bűnösök, el is fogadták ezt az állapotot, de oda behívja Krisztust ebbe a baráti közösségbe, és attól kezdve nem szígyeli, hanem megosztja a Krisztussal való együttlétnek az örömét nyilvánosan. Nem rejtőzködő hívő lesz, hanem olyan, aki a régi barátai előtt is vállalni meri Krisztust és a Krisztusban nyert új életet, a megszólítottságot, és a megszólítottságban pedig a döntés következményét. Mert Krisztus is vállalta őt. Amikor megszólította, vállalta a bűnös létét. És tudjuk, hogy ennél többet is vállalt, amit még Lévit nem tudott. Vállalta a keresztet. Vállalta a halált azért, hogy minket megmentsen. És magához vegyen. És új életet ajándékozzon nekünk. Ő vállalta Krisztust, mert Krisztus is vállalta őt. Nem csak megszólított, hanem választ is adó ember lett Lévi, és később tanítvány. És ehhez kapcsolódik a fejezetnek a végén még néhány igevers, amelyet a mai vasárnapon, mivel talán sokan tudják, Bőjt első vagy régies nevén Bőjt fő vasárnapja van. Kapcsolódik még néhány vers, amely a Bőjt kérdésével foglalkozik. Érdemes elolvasni, mikor megkérdezik Illetve hát odaállítják Jézust, hogy hát a keresztelő János tanítványai bőjtölnek, a tiéd pedig nem bőjtölnek. Miért van ez? Azt mondja Jézus, hogy a bőjt az új élet, pontosabban új kezdet ő benne. Új kezdet Krisztussal. Testvéreim, előttünk van a bőjti idő. Olyan jó lenne, ha ez az előttünk álló idő Isten Jézus Krisztusban nekünk adott kegyelme szerint és az ő akarata szerinti formálódás lenne. Netán egy új kezdet sok-sok embernek az életében, ahogy Lévi életében is az volt. Amen. Minket megszólító Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ma közel jöttél egy ilyen gyönyörű igével hozzánk, hogy megmutasd, lehetséges te benned az új kezdet, amelyek akaratod szerint való. Köszönjük, hogy voltak mindig olyanok, akiket nem csak a megszólítás ért el, hanem akik bátrak voltak választ is adni, döntést hozni az életükben. Imádkozunk mindenkiért, aki itt van, aki átélhette ebben az igében a megszólítottságnak gyönyörűségét. Ó Istenünk, adj erőt szent lelked által sokaknak a jelenlévők közül, hogy döntést, jó döntést tudjanak hozni. Hogy akár egy pillanat, akár az évek elhozzák életükben egyszer csak azt, nem az a kérdés, hogy mi akarunk-e veled járni, sokkal gyönyörűségesebb az, hogy te meg akar bízni bennünket feladatokkal, hogy a tiéd legyünk itt, ebben a világban, és örökkévaló országodnak jó hírét vigyük, kedves illatát terjesszük, a te békességedet, amely a mennyből alászállott a te fiadban, Jézus Krisztusban, megmutassuk ennek a világnak. Őrizd meg bennünket, és erősíts meg, hogy egymásnak támaszai lehessünk a gyülekezet közösségében. Hogy azok, akik jönnek, egyedül lévők, idősek, betegek, de nem csak ők, örömmel, akik jönnek, kétségekkel, kérdésekkel, vagy éppen elutasítással, nem csak szegényen, hanem gazdagon, úgy gondolván, hogy minden megvan az életükben, azokat is elérje egyszer ez a megszólító szeretet és kegyelem. És ők is ott lehessenek majd, a te választott népet közösségében, itt legyenek velünk, hogy együtt örvendezzünk. Mert tudjuk azt, hogy a mennyben egyetlen bűnös megtérésén nagyobb öröm van, mint 99 igaznak az életé. És azt is tudjuk, hogy te azért jöttél, hogy áldott orvosként a betegeket, a kétségbe esetteket gyógyítsd, és vedd magadhoz azon az úton, amelyen veled járhatunk. Különösen imádkozunk ma egy testvérünkért, aki régóta itt van közöttünk szeretteivel együtt, akit 8 évtizeden keresztül gazdagon megajándékoztál, gyermekkorától nem csak hordoztat, hanem ő tudta is azt, hogy te hordozod, és ezért maradt meg ebben a hűségben, mert házat, lakhelyet váltott, de szívet és hitet sohasem. Itt is, ott van néped között. Áldunk és magasztalunk, hogy megőrizted őt, szeretteit, férjét, gyermekeit, unokáit, mindazokat, akik imádságban hordozták és hordozzák. Áld meg életét a te kegyelmed szerint. Itt a földön, és majd oda át a te országodban is. Imádkozunk azokért, akiknek szükségük van jelenlétedre, akik újat szeretnének kezdeni, hogy legyen erejük, hitük, bátorságuk. Imádkozunk gyülekezetünkért, népünkért, szeretteinkért, a közel és távol lévőkért. Imádkozunk azokért, akik közülünk valók, de most nincsenek itt, őrizd meg ott, ahol vannak. Kegyelmed szerint fordíts magadhoz mindannyiunkat, áldj és szentelj meg a ránk következő héten, annak minden napján, fiadért Jézus Krisztusért. Fogadd el, amit csöndben elé teszünk, és hallgass meg. Amen.